Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mielőbbi tartós tűzszünetet, valamint előfeltételek és további késedelem nélküli békét sürgettek a konklávéra készülő bíborosok, akik a pápa választás előtti utolsó ülésüket ezzel a felhívással zárták. Sajnálatukat fejezték ki, amiért nem következett be előrelépés az Ukrajnát, a Közel-Keletet és a világ számos más részét érintő béke folyamatokban. A bíborosok arra kérik a híveket, még erőteljesebb imával könyörögjenek Istenhez igazságos és tartós béke érdekében. Második nekifutásra megválasztották kancellárnak Friedrich Merz német kereszténydemokrata politikust a berlini parlamentben. A konzervatív uniópártok és a szociáldemokraták jelöltje 325 szavazatot kapott a 630 tagú testületben. Az első fordulóban még nem kapta meg a kellő szavazat többséget, ilyenre 1949 óta nem volt példa Németországban. Az Európai Bizottság az orosz energiahordozók importjának betiltásával többek között Magyarországgal fizettetné meg Ukrajna esztelen és mérhetetlen támogatásának árát, illetve súlyos veszélybe sodorná hazánk energiaellátásának biztonságát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Európai Uniós energiaügyi biztos friss bejelentésére reagált. Leszögezte, az elrendelt szankciók teljes kudarca után a brüsszeli testület újabb rendkívül súlyos hibát követel az Oroszországból származó energiahordozók kitiltásával. Előzőleg az Európai Bizottság bejelentette tehát, hogy az Unió megszünteti a függését az orosz energiától, ezért leállítja az orosz gáz és kőolaj behozatalát és folyamatosan kivezeti az orosz eredetű atomenergiát is. A tervet még az Európai Parlamentben és az Európai Tanács égi szalat is el kell fogadni, ugyanakkor nem kell hozzá minősített többség, így a magyar kormány nem fogja tudni megvétózni. A kormány még a héten tárgyalhatja és el is fogadhatja azt az előterjesztést, amely áréskorlátozást vezetne be a háztartási cikkeket árusító boltokban május közepétől szeptember elejéig, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton elmondta, az intézkedés kizárólag a drogéria láncokra vonatkozna, amelyek a háztartási termékek piacának több mint 40%-át adják. A korlátozás 30 különböző termékkategóriában több ezer terméket érintene, például mosogatószereket, mosóporokat, papírzsebkendőket, tusfürdőket. Újabb ársapkát is kilátásba helyezett a tárcavezető. Szeretnék, hogy a lakásbiztosítások díjai ne emelkedjenek, ezért a tavaly évvégi szinten rögzítik, szögezte le. Hozzátéve, hogy ennek ellenére a biztosított összegnek emelkednie kell, hiszen minden otthonnak biztonságban kell lennie, el kell kerülni az alulbiztosítást. Azt mondta, az ügyben a héten döntés várható. Ha nem lesz újabb ragadó száj és körönfájás fertőzés, akkor május 30-án kihirdethetik a mentességet, június 30-ával pedig feloldhatják a Magyarországgal szemben elrendelt Európai Uniós korlátozásokat is, mondta az agrárminiszter az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság előtt adott beszámolójában. Nagy István eredményesnek értékelte a vírussal szembeni védekezést. Már több mint 600-an ajánlották fel területüket vízmegtartási célra, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Vizet a tájba program célja Magyarország vízmegtartási képességeinek erősítése, a hazai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme és a csökkenő készletek pótlása érdekében. A kezdeményezés nagy sikert aratott, a februári indulástól számítva két hét sem kellett ahhoz, hogy az önkéntes víz visszatartása jelentkezők száma elérje, sőt meg is haladja a 100-at, május elejére pedig már 601 gazda adott be felajánlást, jelentette a tárca. Szerencsén átadták a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalporgyártó és töltő központjában létesített, éves szinten 1,5 gigawattóra teljesítményű napelemparkot. A fejlesztés a tervek szerint a gyár villamosenergia szükségletének közel 30%-át fedezi majd. A napelempark építése a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásával valósult meg 700 millió forintot meghaladó költségvetésből. A matematika írásbelivel folytatódott az érettségi, az oktatási hivatal ismertetése szerint középszinten 1135 helyszínen 73.318, emelt szinten 141 helyszínen 7.798 vizsgázó volt. Reggel aztán a történelem következik, csütörtökön pedig az idegen nyelv írásbeli, a szóbelik júniusban lesznek. Katalin Predoiu belügyminisztert, a Nemzeti Liberális Párt ideglenes elnökét nevezte ki Románia ügyvivő miniszterelnökévé az ideglenes államfő. Ilie Bolyan tehát tudomásul vette Marcelcsi alakú miniszterelnök lemondását, és kiadta a kormányfői tisztség megüresedéséről szóló elnöki rendeletet. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, több-kevesebb napsütés is várható így, de elszórtan kisebb eső, futózápor is előfordulhat. Helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Nagy Bálint jezsuita szerzetes beszél a valódi jelenlét erejéről és az imádságról.
Ha jó kateketek vagytok, akkor nem csak ti akartok kateketek lenni, hanem hogy van egy meghívásunk erre a szolgálatra. És hogyha nem csak önjelölt tanítók vagyunk, hanem tényleg van egy hívásotok erre, akkor olyan jó lenne, hogyha oda tudnátok kerülni közel ahhoz, aki meghívott benneteket. Mi segít bennünket oda kerülni, ahol jó helyen vagyunk belül? Mert hogy álltok a gyerekekkel, hogy vagytok, hogy éltek. Loyolai Szent Ignáca lelki gyakorlatokban így meghívja a lelki gyakorlatozót arra, hogy helyezkedjetek oda, ha tudtok, vagy képzeljétek oda magatokat, hogy a Szent Háromság így letekint a földre, és így látja az embereket, lát bennünket. Ahogy küzdünk, ahogy elesünk, ahogy szükségünk van rá, hogy magányosak vagyunk, hogy rajtunk van az élet terhe, és így beszélget a három személy egymás között, hogy elérkezett az idő, hogy megtestesülök. hogy Jézus az, aki közénk jön, eljön, hogy aztán oda vezessen bennünket ő hozzá. Közel vagyok hozzátok, veletek vagyok minden nap. És nem tudom, hogy hiszitek ezt, hogy tényleg megszólal az Úr, vagy tényleg közénk jön, vagy tényleg élhetünk ebben a kapcsolatban, ami az ő jelenlétének a valósága. Hogy ez nem csak egy ideológia, vagy nem csak így a papok beszélnek erről, hanem te, aki itt jelen vagy, vagy te, aki otthon vagy, tényleg élhetünk ebben a valóságunkban. Hogy a hitünk az nem csak egy ideológia, hanem tényleg egy való, tényleg egy kapcsolat. Hogy az Úr tényleg megtestesült, nem csak mondjuk ezt, hanem tényleg megtestesült. Hogy tényleg meghívott téged erre a szolgálatra. Hogy nem egyedül mész be tanítani egy órára, hanem tegyük fel, hogy tényleg vele lehet menni. Vagy amikor imádkoztok, tegyük fel, hogy tényleg lehetséges az, hogy nem csak ti beszéltek magatok elé az éterbe, hanem hogy tényleg válaszol. Mi van akkor, hogyha igaz az, amit hiszünk? Mert hogyha tényleg igaz az, amit hiszünk, akkor olyan helyre kerülünk belül, hogy az egész ilyen kateketikai módszertan egy kicsit, másodlagossá válik. Mert nem tudom, hogy Péterék vagy Pálék milyen kateketikai képzést kaptak annó. Vagy mennyi műhelyre tudtak eljárni. Tehát, hogy van valami bennünk, ami ebben a kapcsolatban születik meg, és aztán persze járjunk műhelyre, meg tanuljatok egymástól, meg legyünk jobbak ebben a szolgálatban, nem erről szeretnék beszélni. Van a belsőnek ez a tere, vagy amikor megszületik valami, ami az Úr hívása bennetek bennünk. Úgyhogy gyertek ebbe a térbe. Hogy tényleg nem egyedül vagyunk itt, vagy nem egyedül akarunk tanulni erről, hanem hogy szemlélhetjük azt az Istent, aki közel jött hozzánk, vagy közel jött és közel jön hozzánk ma is. Hogyan tudjuk belsőnkkel, vagy egész valónkkal, értelmünkkel, belsőnkkel érzékelni azt, hogy az Isten mit tesz? Ő hogy van jelen? Ő hogy tanít? Ő hogy katekéta? Ő milyen módszertani elemeket használ akkor, amikor jelen van? Vagy ahogy közeledik hozzánk? Mindél inkább szemlélitek őt, vagy szemléljük őt, vagy közel kerülünk ehhez a valóságunkhoz, annál jobb helyen vagyunk belül. Hogy annál inkább bevonz bennünket valami, vagy ez a kapcsolat, az ő jelenléte, és figyeljétek, máshogy mentek, mint hogy az apostolok máshogy mennek ki pünköstkor. Ugyanaz az ember, ugyanaz a mögötte lévő történések. És mégis, amikor jó helyre kerülnek belül, vagy közelengedik magukhoz az élő Istent, valahogy egészen más erővel, jelenléttel kommunikálnak, mint előtte. Alapvetően a hitoktatásunk, kateketikai valósunk nem módszertan, hanem ebből a közelségből, vagy a jelenlétből fakadó figyelem, szeretet. Nem tudom, ti is ismertek biztos olyan atyákat, akik iszonyú bénák módszertanban. Tehát, hogyha így nézitek, hogy tanítanak hittan, vagy hogy prédikálnak így, szóval nem tanítható, és mégis valahogy oda kerültünk belül, ahol, amiből élünk utána, vagy közel segítettek bennünket az élő Istenhez. És legyünk profik a módszertanban, vagy tanuljuk ezeket, csak hogyha jó helyen vagyunk belül, akkor valahogy nem az megy át, amit szeretnénk átadni, hanem ő maga, vele leszünk, vagy vele vagyunk. A tér, amit így szeretnék így, hogyha be tudnánk lépni az apostolságunknak, vagy a meghívottságunknak ez a tere, ahol rá tudtok tekinteni az Úrra, aki újra és újra most ezt mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. Én más szentírás részt választottam, de maradjunk ennél, amit most így az imánál hallottunk. Neki fontos, hogy halljátok, hogy itt vagyok, veletek maradok. Nem csak neked fontos ez, hanem neki is fontos ez. Utolsó gondot a bevezetésképpen ez pedig ez, hogy ahogy így a figyelmünkkel ráirányulunk, vagy rámertek irányulni, és szemlélitek őt, akkor valahogy elkezdünk érezni úgy, hogy ő érez. Vagy a valóság, az életünknek a terei, vagy valósága megnyílik egy olyan, még egyszer, nem máshol fogtok élni, vagy nem máshova léptek ki az utcára, vagy nem ugyanhoz az osztályhoz léptek be. De valahogy az ő közelségéből elkezdünk valahogy máshogy látni, vagy észreveszünk többet, vagy mást, mint amit eddig. Elkezdünk az ő szemével látni, hogyha lehet ilyet mondani, vagy az ő szívével érezni. És nem értjük fel a saját magunkat, hogy így felismerünk helyzeteket, amikor így ott érdemes elidőznünk, vagy jó ott lenni. Vagy el tudunk szakadni dolgoktól, amitől nem kell rágörcsölnünk. De ez még egyszer a belsőnek az a ter, amikor képesek vagyunk így valahogy közel együtt érezni vele. Öt olyan mozgást szeretnék mutatni nektek, amelyeket így, amit ha rátekintetek Jézusra, a témánk az, hogy ő előbb szeretett bennünket, vagy az Isten előbb szeretett bennünket. És valahogy úgy rátekinteni ő rá, aki megtestesül, aki előbb szeret, aki látja a szükségeinket, szükségedet is, lép felét, kezdeményezett. Az első, amit így, ha szeretném, hogyha látnátok Jézusnál, hogyha így szemlélitek őt, akkor valahogy az Úr olyan, aki tesz. Képes arra, hogy szolgál, megy, tesz, és ugyanakkor szeretném, ha látnátok azokat a tereit Jézusnak, amikor nem tesz. Félre vonul, és semmit nem csinál. Varga László püspök atyát, hogy csomót tanulok az elmúlt időben, és akkor valahogy a semmit tevésnek, amikor a szentségimállásról beszél, és arról beszél, hogy én semmit teszek, na ez az a tér az, amit szeretném, hogy az Úrnál is látnátok, a cselekvései mellett. Hogy vannak ezek a tereink, vagy Jézusnak vannak ezek a terei, amikor mer semmit tenni. Leül, és ott tölt egy estét a hegyen. Semmit nem csinál. Hát nem a cselekvése határozza meg, hanem csak van. Vagy ahogy emlékeztek így Mária és Mártának a történetére, és amikor az Úr azt, hogy a jobbik részt választotta, na körülbelül ennek a feszültséget szeretném, hogyha éreznétek most az elején, hogy ott vagyunk katekétaként, akik teszünk, vagy tanulunk, vagy csinálunk, de van egy jobbik rész, amikor nem csináltok semmit. Amikor nem ti vagytok azok, akik az Urat, akik mosogattok, meg akik órára készültök, meg akik napközben is dolgoztok, aztán hullafáradtan mentek be egyébként, aztán hazamentek, és akkor még otthon vár bennetek a család, vagy a szeretési közösségetek, meg ilyesmi, és akkor na még az is, és akkor még az is, és akkor próbálkozunk, de nincs időnk olvasni, meg nincsenek tereink így ezekre. De még egyszer, amit először szeretném, ha látnátok, ez valahogy annak a semmit tevésnek, vagy a létnek a tere, ahol az Úr mer semmit tenni. Meghív bennünket így Mártán és Márián keresztül, hogy van egy jobbik rész, amit olyan jó lenne, hogyha látnátok. Hol vannak ezek a tereitek? Hol van napotokban az a pár perc, pár óra, amikor nem csináltok semmit? Ha szemlélitek Jézust, és az, ahogy ő szemlél, akkor úgy látszik, hogy van ez a tér, amire jó lenne, hogyha látnánk. Még akkor is, hogy nem tudjátok még megcsinálni. Hogy az életformátok nem engedi meg, vagy nem feltétlenül engedi ezt még. De olyan jó lenne, hogyha ott tartanátok magatok előtt a létünknek, a létnek, vagy az együttlétnek, vagy ennek azt a terét, amikor nem ti csináljátok ezt. Még egyszer, nagyon gyakran azt látom magunkon, ott egy szükség, észrevesszük, vagy mit tudom, és akkor utána csináljuk, megnézzük az erőforrásainkat, apostoli terveket teszünk, fölkészülünk az órára, válaszolunk egy szükségre, mert felismertük, és miután megvan, utána hazamegyünk és leülünk imádkozni. Uram, áld meg, amit tettem, érted? Érted teszem, érted ajánlottam föl magam. Az aktív énem így tesz, érte teszi, és utána történik az, amikor így próbálok így imádkozni, de mi lenne akkor, hogyha úgy élnénk, vagy kicsit közelednénk ahhoz, ahogy Jézus él. És amikor a kenyérszaporításra emlékeztek, amikor Péter anyósát meggyógyít és gyógyít egész nap, eltűnik. Oda tud helyezkedni belül, ahol az atya tevékenységére érzékeny. Ezen az első, amit szeretném, hogyha ha próbálnánk így szemlélni, vagy érezni, hogy csak ti tesztek ebben az egyházban? Rajtatok múlik-e, hogy mi történik a magyar ifjúsággal? Mi történik a konkrét osztályotokkal, a gyerekekkel? Vagy te belül úgy tudsz belépni a tanításba, abba a térbe, hogy te csak egy szolga vagy? Nem rajtad múlik az ő jövőjük. Az Isten már aktív, mielőtt te oda mentél volna.
Thank you.
Még egyszer, nem tudom, hogy hisztek-e. Vagy hiszitek-e azt, hogy az Isten létezik, és hogy ő kommunikál az emberrel. És hogy nem ti vagytok azok, akik őt viszitek, hanem ő tud menni rajtatok kívül is. Rajtatok keresztül is, tehát félre ne értsétek ezt. Csak hogyha azzal a feszültséggel mentek, vagy azzal állnék itt, vagy azzal mennék, hogy neked kell, vagy te vagy a mestere ennek, vagy te viszed oda őt. Van a szívünknek egy alázata, vagy egy helye, ahol így tudjátok, hogy kik vagyunk, vagy hogy hordozzuk őt. Mi csak emberek vagyunk. És hogyha még egyszer, ha így vagyunk belül, az Úrral vagyunk belül, és így tudunk rátekinteni egy helyzetre, egy feszültségre, vagy egy valóságra, még egyszer máshogy látunk ott. Tehát a létünkből fakadóan van egy ilyen biztonsága itthon tere, amit ebből a létből, vagy együtt létből születhet meg. És csak egy gondolat ehhez a térhez, itt, mert ha tényleg az Úrnak vannak ezek a terei, ahol ő ugyan aktív egész nap, de vissza tud vonulni, vagy el tud szakadni a cselekvését, elmeri engedni a tömeget. Éreztek-e meghívást, hogy mi az a tömeg számotokra, amit olyan jó lenne néha elengedni? Kik azok az emberek, vagy kik azok a cselekvések, vagy mik azok a cselekvések, vagy mi az a tömeg, amit néha el kell, hogy engedjetek? Lehet, hogy elvárásokról van itt szó, vagy lehet, hogy a bennetek lévő nagyon jól akarjátok csinálni ezt, vagy nagyon jók akarunk lenni. De mi az a tömeg, amit néha el kéne engedni ahhoz, miután vissza tudjatok térni a szolgálathoz, vagy a munkánkhoz. És a csend itt kulcs szerepet fog betölteni. Egyre inkább azt érzékelem. Mert annyira vágyunk erre a térre egyébként, vagy amiről, hogyha így rezonáltok erre, vagy halljátok, amiket mondok, így annyira vágynánk ebben lenni. Csak a nehézség az, amikor kicsit csendet teremtünk magunk, hogy leülünk imádkozni, akkor valamiért, nem tudom miért, az életformánkból fakadóan jön egy ilyen egzisztenciális szorongás. Itt van a zsebetekben a mobiltelefon, és próbáljátok meg, kikapcsoljátok, mondjuk imádkozni akartok, és akkor tényleg kikapcsoljátok, nem csak lenémított, hanem itt tényleg kikapcsoljuk egy fél órára. Nem tudom, hogy megmeritek-e majd tenni, de tegyük, hogy megmeredte azt, hogy mondjuk meghalhat bárki, és nem tudsz róla, vagy nem érnek el, vagy ilyesmi. Hogyha tényleg kimegyetek kapcsolni a telefont, figyeld meg, mi a túrót kezdjek ezzel? Valamiért a belső zizegésünk, a szolgálataink, meg a másokért való életünk, vagy a szolgálatunkban sokszor egy nagyon új teret teremt meg. Fölléphet egy ilyen belső egzisztenciális szorongásunk azzal, hogy én tök magányosnak érzem, mit csináljak? Hirtelen egyedül érzem magam ebben a térben. És ugyanúgy a gyerekek, hogyha a fiatalok, akiket szolgáltuk, vagy szolgálunk, és mondjuk csendre szeretnénk, vagy erre a térre, erre a bátor térre szeretnénk őket meghívni, hogy lehet, hogy az, hogy tényleg egyed csöndben vagyunk, vagy vele vagyunk, vagy el tudunk szakadni a tömegtől. Ez nem megy ilyen gyorsan, vagy nem olyan egyszerű ez, vagy így könnyű erről beszélni, de ez nem olyan könnyűen így elengedni, vagy elszakadni ettől a tömegtől. Hogy tényleg különböző csendek vannak, azért nehéz a csendről beszélni, mert ismerjétek azt a csendet valószínűleg, amikor veszekszetek valakivel, és nem szólal meg senki, és akár szólaljon már meg valaki, könyörgöm, mert így szétrobbanok. De van az a csend, amikor szerettek valakit, és nem szükséges beszélni, mert van az a tér, amikor van egy mélyebb kommunikáció, mint a szavaink vagy. Vagy egy jó csend. És erről a csendről beszélek most, amikor így meritek elengedni a tömeget, és így megérkeztek, vagy hazaérkeztek, vagy jó. Ott vagytok annak jelenlétében, aki szeret benneteket előbb, és utána erre tudtok válaszolni. És még egyszer ennek a gyakorlásra, vagy módszertanulag lehet, hogy beszélgetettünk róla, de hogy így ezek így lépésről lépésre történnek egy kicsinek, vagy a mi életünkben is, csak ezt akarom mondani, ez nem olyan. De ha gyakoroljátok ezt, akkor először így, ha csöndben leszünk, akkor így felerősödnek azok a dolgaink, amiket élünk, mert nincs máshol terünk, hogy ezek előjöjjenek, vagy leülepedjenek a szívünkben. Vagy hallgattok egy zenét, vagy érzékelitek a levegőt, vagy a testetekre tudtok figyelni. Még egyszer, ezek csak segítsék, hogy megérkezzünk végre oda, ahol így jó lennünk, vagy tudunk együtt lenni, és nem önmagunkkal foglalkozni, vagy nem tervezni, nem megoldani, nem profik lenni. Nem lehetünk azok, akik vagyunk, és ő is lehet az, aki ő előttünk. Ezen olyan izgalmas, hogy ebbe a térbe tudnánk gyakorolni magunkat, ahol lehetünk egészen önmagunk, az Isten is merhet előttünk önmaga lenni, és így hagyjuk neki, hogy lehessen ő is ő, aki. Jó, az első tér az, hogy a létünknek a tere, hogy mertek, az Úr mer semmit tenni, vagy csak lenni, és hogy hát, ha mi is egyre inkább merünk csak lenni, mielőtt még a cselekvéseinkről van szó, vagy ha fülön csípitek, hogy nagyon márták vagytok, röhögjetek ilyet magatok, és gyertek már oda az Úrhoz. Másik, amit szeretném, ha látnátok, ez az, amikor, ahogy szemlélitek Jézust, valahogy ő szabad. Ez nagyon izgalmas egyébként. Van az Úrban valami olyan vonzó, ahogyan megjelenik, és az apostoloknak mondja, hogy gyere, kövess engem, és mennek. Ez nekem hivatásgondozóként újra és újra egy iszonyú izgalmas téma, mert egyszer találkoztak vele, és válaszolnak rá, és mennek. Mi pedig itt műhelyeket tartunk, meg nem tudom milyen hosszú távú, nem tudom miket, és még egyszer, jó, és azért csináljuk, meg csinálni kell, de hogy mégiscsak van valami az Úrban, ami így meg iszonyú vonzó az a szabadság, meg jelenlét, ami Jézusból árad. De azért izgalmas nektek, vagy nekünk, ha meritek az Urat szemlélni, aki, és visszatérek most Péter anyósának meggyógyítás, az egyik legnehezebb szentírási rész számomra, egész nap gyógyít az Úr, jó? Vagy egész nap katekéta. Egész nap tanít, ott van a gyerekek között, hogy ott van most mindegy, gyógyít, elfárad. És akkor éjszaka vagy hajnalban kimegy, egyedül az apostolok se tudják, hogy hova tűnik, elmegy, ott van Kafarnaum mellett, és akkor ott van a tengerpart, vagy ott van egy hegy, fölmegy, imádkozik. És akkor reggel, feltételezem, jönnek a rokonok, meg akiket tegnap meggyógyított, hazamennek, és mesélik, hogy mi történt. Gondolom, ez történhetett, és akkor meggyógyított téged, meg találkoztál, akkor én is. És akkor mennek, és keresik Jézus, hogy akkor ők is itt vannak, ők is akarnak gyógyulni, vagy ők is akarnak valamit. És akkor nem találják az Urat, és apostolok sem tudják, hogy hol van ő, és utána oda megtalálják Jézust, aki egyedül van, és elvonult, mert lenni, és kérdezik tőle, hogy itt vannak, hol vagy? És azt mondja nekik Jézus, hogy tovább kell mennünk. Hirdetnünk kell az evangéliumot máshol. Ez micsoda? Ott vannak a szükséget szenvedő emberek, akik gyógyulásra várnak. Ott van az Isten fia, akinek hatalma, ereje van, ideje van, nem oda megy. Nem a szükségre válaszol, hanem valamit feltételezem az atyától érzett, hogy mennünk kell tovább. És ott meri hagyni azt a szükséget, ami ott kialakul. Ez hogy lehet? Mert még egyszer a mi életformánkban, vagy ahogy mi élünk, nagyon gyakran így, ha ott van egy szükség, ott van egy gyerek, akinek szüksége van rátok, rögtön válaszolnunk kell. És még egyszer, hogyha olyan lenne, hogy be tudnánk iktatni az életünkben az imádságunkat, amikor nem csak szavakat mondtok, hanem oda tudtok térni ebbe az atyával létetekbe, mert ott történik meg az, hogy tényleg mi a te dolgod? Melyik előadást kell elvállaljátok? Hova kell menjetek? Mert néha nem neked kell oda menni, hanem valaki más szeretne küldeni, és ha te vagy ott, mindenre válaszolsz, hogy tud az Úr olyat küldeni, akinek ott kell lennie? Ha minden a ti nyakatokban lesz, hol van az, amikor tényleg tanítványoként tudunk élni, és követni merjük azt, még akkor is, hogy szükségeket kell otthagynotok, helyzeteket kell otthagyni, hogy nem oldódik meg, nem ti oldjátok meg. És látjátok ezt a szabadságát Jézusnak? Elmer engedni, és nem foglalkozik azzal, hogy valószínűleg ezt gondolják azok, akiket nem gyógyított meg. Te vagy az Isten fia. Az apámat meggyógyítottad, engem nem fogsz. Jézus nem megfelelni akar ezeknek a helyzeteknek, vagy másoknak, hanem követi az atyát, de ez nekünk kihívás. Mert ott vannak az előjáróink, ott vannak a püspökeink, ott vannak a társadalom, a pályázataink, stb. És akkor ott teszem egy kérdőjelet, hogy mennyire vagyunk szolgái helyzeteknek, vagy kiszolgáltatva vagyunk, vagy tényleg mennyire tudunk tanítványokká válni, vagy tudunk szabadok lenni a küldetésünkre.
Kedves hallgatóink, Nagy Bálint jezsuita szerzetest hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének 11. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Csiperke felugrott, mint aki már is induláshoz készülődik. És az utat Kamorhoz, azt nem felejtetted el? Kérdezősködött, azzal pedig egy pillanatig sem törődött, hogy Helka milyen meglepetten mered maga elé. Nem törődött ezzel Nónius sem, sőt, minden óvintézkedésről megfeledkezett. Elvett a faltól egy kérges fatörzsekből és ágakból eszkábált lajtorját, és a szénatároló fölötti deszkapallóhoz igazította. Recsegett, nyikorgott, ahogyan felmászott rajta. Magasra nyújtózott, egészen a tetőig, és a zsindelyek között kotorászott, alig pár centiméterre attól a luktól, ahol a fekete madár pislogott befelé. Megvan! Kiáltotta, és egy vékony bőrszíjjal átkötözött szarvas bőrborítékot húzott elő. Csak úgy szállt a por, ahogyan ráfújt. A lenyugvóban levő napfénye vöröses és narancssárga csíkokat húzott a porfelhőn át a lovarda félhomályában. Nónius egy megsárgult pergament hajtogatott elő. A térkép, mutatta. Azóta nem vettem elő, hogy ott jártam. El kellett volna égetnem, de azt gondoltam, bármikor szükség lehet még rá. Szerencse, hogy nem aznap rejtetted oda, amikor az ostoros ünnep volt. Jól elfelejtetted volna, hol van. Mosolygott Csiperke, és elvette a felé nyújtott elsárgult lapot. De hiszen ez teljesen üres, kiáltotta, amint megforgatta. Megnézte mindkét oldaláról, többször is, de nem látott rajta még csak egy pöttyöt sem. Igen, volt valami kusza varázsige, nyögte zavarodott a Nónius. De azt... elfelejtetted, állapította meg keserűen Csiperke, és mérgében félredobta a térképnek nevezett lapot. Éppen Helka keze ügyébe. Igazán felírhat, háborgott tovább az apród, s amíg ő tovább perlekedett a főlovásszal, Helka kézbe vette a lapot. Lassan a szeme láttára rajzolódott ki vörös színnel a soktornyukas tékörvonala, majd megjelent egy derengő, kék színű nyilacska is. A palota külső várfalától indult, majd nyílegyenes vonalat húzott a félsziget tövétől, majdnem pontosan észak felé, hosszan a bakony közepéig, majd röviden keletnek fordult. Amazok ketten meg sem hallották, hogy Helka azt mondja. Reggelre odaérhetünk. Meg kellett ismételnie jóval hangosabban. Ha rögvest indulunk, napkeltére ott vagyunk. Erre már elhallgattak, és kerek szemekkel néztek Helkára, aki feléjük fordította az üres lapot. És honnan találjuk ki, merre menjünk? Kérdezte Csiperke. Hiszen itt az útvonal, mutatta Helka az apród és a főlovász döbbenetére, akik ekkor sem láttak a térképen semmit, csak amikor Helka újra föléje hajolt, s úgy tartotta szemei elé a lapot.
Ez lehet az a varázslat. Suttogta maga elé a főlovász, s úgy gondolta, jobb volna megvárni a reggelt. Az az út ott lesz holnap is. Napfénynél jobban eltaláltok a fák között, mint korom sötétben. Próbálkozott. Ugyan már, Nónius, ma hold tölte lesz, kiválóan fogunk látni. Hát, a telihold nem éppen a legjobb ómen. Ilyenkor különösen ingerlékenyek az erdei népségek. Ilyenkor nem csak a farkasok is a denevérek jönnek elő. Ne kísértsétek a lidérceket. Helka azonban azt érezte, hogy nincs idő késlekedni. Oda benne a kastélyban anyámnak, apámnak segítségre van szüksége. Nem várhatok, amíg ki tudja, mi meg nem történik a falak mögött. Ezzel szemben már nem volt érve a főlovásznak, így hát nem kötözködött tovább. Megadólag szervezkedni kezdett. A leggyorsabb lovakat vigyétek. Rögtön felszerszámozom őket, mondta, miközben már szaladt is egy sárga kancához. Megpaskolta a nyakát. Itt az én kincsem. Soha másnak nem engedném, hogy a hátára üljön. Csak most az egyszer. És közben úgy elérzékenyült, hogy még egy könycsepp is megjelent a szeme sarkában. Semmi szükség erre, Nónius, a saját lovainkkal megyünk. Szólt Csiperke, és közben Helkára nézett kérdőn, vajon ő is így gondolja. Hát persze, hogy egyetértett. Sőt, azt is hozzátette, hogy különbes és gyorsabb ló fecskénél, Csiperke pedig büszkéhez ragaszkodott. Míg hozzálátott felszerszámozni, Helka kuncogni kezdett. Ugye ez a maskarához most már nem ragaszkodsz? Tényleg, kapott észbe az apród, aki az izgalmak közepette meg is feledkezett róla, hogy az utóbbi fél napot milyen kényelmetlen göncben töltötte. Bár az is igaz, hogy a díszes herceg kisasszonyi öltözet már a legkevésbé sem látszott ünnepinek. Barnás-fekete földnyomok tért tájékon, a könyöke fűfoltos, megszakadozva csüngtek a csipkés fodrok, tele széna és szalmadarabkákkal az egész. Adok valami alkalmasabb ruházatot. Ajánlotta Nónius, és Csiperkének egy vadászöltözéket hozott elő a lakrészéből, Helkának pedig egy sűrű szövésű, bokáig érő sötét barna köpenyt kerített. Ez elfedi a ragyogást, magyarázta a herceg kisasszonynak, aki a sötétség beáltával egyre feltűnőbben tündökölt. Minél sötétebb lett odakint, annál messzebbről látszott a soktornyú kastély zöldesen derengő fénye is. olyan látványt nyújtott, mint egy kísértett vár. A magasabb tornyok aranycsúcsain még rubinvörös fényen ragyogott vissza a napkorongja, mely lassanként a távoli hegyek mögé bújt, hogy átadja helyét az épp felkelő holdnak. Sőt, hozok még valamit, mondta a főlovász, amíg a többiek öltözködtek. Tudta jól, hogy az aprót kiválóan bánik a karddal, Helka pedig az íjászatmestere, hiszen a gyakorlótér ott volt a lovarda mellett. Számtalanszor láthatta, hogyan oktatja a fiatalokat Granadír Marsal, aki messze földön híres stratéga volt, ám bár épp a mai napon csődöt mondott a haditudománya. Igaz, nem varjak, denevérek és csúszómászók elleni küzdelmekben alapozta meg hírnevét, és az acélvértezet sem ér sokat holmi álomporok ellen. Éjjel az erdőben viszont jól jöhet az ilyesmi készség, gondolta Nónius, és átnyújtotta Csiperkének a saját kardját, Helkának pedig az íját és a nyilakkal teli tegezt. Az apródnak kezébe nyomott még egy vadásztőrt is. Felszerelkeztek. Senki rájuk nem ismert volna. Csiperke erős, marha bőrből készült ruhát, prémes válvédőt és csúcsos, a füleit és tarkóját is védő bőrsisakot viselt. Hátán málhazsák, oldalán kard és tőr. Helka számára kiválóan megfelelt volna az állöltözetnek Csiperke apród ruhája, de rejtek ruhának egyáltalán nem volt alkalmas a rajta csillámló varázspor miatt. Túlságosan is vidított. A Nóniusztól kapott köpeny viszont megoldotta a gondot. Vastag palásként borult rá. A válvédőt fejére hajtotta csukjaként, derekán pedig jobb híján egy kenderkötéllel kötötte meg a köpenyt. Vállán az íjjal és a tegezzel egészen úgy nézett ki, mint egy vadászti induló szerzetes. Mire elkészültek, teljesen beesteledett. Kivezették lovaikat, és elköszöntek Nóniusztól. Köszönöm, hogy így őrizted a titkokat, hajolt meg őszintén Csiperke, és kérlek, továbbra se beszélj ezekről senkinek. Nem is nagyon van, akinek beszélhetnék. Köszönjük a ruhákat, és vigyázz a lovakra, intett Helka. Itt hátul menjetek ki, a majorságon át. Aztán a szélmarta sziklák felé, utána a két tó között a levenduláson át, kezdte Nónius, de Helkáig kuncogva leintették. Hiszen ma is arra lógtunk meg. Aztán nyerekbe pattantak, és elindultak a külső várfal felé. Nagyon vigyázzatok az erdőben, integetett Nónius. Egy patakvájt, a szurdokot kell megtalálnotok. A vízesés fölött áll az égigérő cserfa, és ott van mellette a ház. Kiáltott még utánuk Nónius, ők pedig sötét ányként tovalebbentek a teli hold fényében. Ötten. Helka, Csiperke, a két ló és a holló a tetőről.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 11. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Holnapig álmodik, mégis vizes még a tető, tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a ház falon, onnan bújik holnap elő, majd újra láthatom. Sok vékony cérna száll, szürke házra, fán a zöldre, aztán jól eláll. Újra hullik majd a földre, sok kicsi nedves fénybogár, pár a zápor egyre körbe jár és jár, de most holnapig álmodik, mégis vizes még a tető, tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a ház falon, onnan bújik holnap elő, majd szürke házra, fán a zöldre, aztán jól elám. Újra hullik, majd a földre, sok kicsi nedves fénybogár. Pár a zápor egyre körbe jár és jár, de most elment aludni az eső. Napig álmodik, mégis vizes még a tető, tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a házfalon, onnan bújik holnap elő, majd újra láthatom.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Egy kis kitérő után, amely Ferenc pápáról való megemlékezés volt, folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Továbbra is a II. Vatikáni zsinatnak a liturgiáról szóló konstitúciója az alapunk a Szent Miséről szóló gondolkodásban, elmélkedésben. A zsinat az egyházmegye liturgikus életéről szól a 41. pontban. Azt hangsúlyozza ebben a pontban a zsinat, hogy a liturgia teljesebb átélése a püspöknek a vezetésével történik, így szól erről. A püspököt úgy kell tekinteni, mint nyája számára rendelt főpapot, a hívő krisztusi élete bizonyos mértékig tőle származik és tőle függ, vagyis egy területen a püspöknek a szerepe, a lelkisége meghatározó az egyházmegye számára, így folytatja a zsinat a 41. pontban. Ezért az egyházmegye liturgikus életét, főleg a székesegyházban, a püspökkel a központban igen nagyra kell értékelni. Legyen mindenki meggyőződve arról, hogy az egyház a legkiválóbb módon akkor lesz láthatóvá, amikor Istennek egész szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz a közös liturgiában, mindenek előtt pedig az eukarisztia megünneplésében, az ima egységében és az egy oltár körül, amelynél a közösség élén ott áll a papságtól és a segédkezőktől körülvett püspök. Itt a zsinat természetesen a székesegyházat említi a liturgikus élet központjának az egyházmegyében. De meg kell jegyeznem, hogy tulajdonképpen ugyanez a fontos szerep történik, amikor a püspök meglátogatja az egyes egyház községeket, és ott mutat be szent liturgiát a helyi vagy a környékbeli papság közreműködésével. Ugyanígy a teljességet élhetjük át benne. Így folytatja A plébánia liturgikus életéről a 42. pontban a zsinat. Mivel a püspök egyházmegyéjében nem tud mindenkor és mindenhol személyesen egész nyájának élén állni, szükségképpen a hívő közösségeket kell létesítenie. Közülük a legfontosabbak a plébániák, amelyek a püspökök helyettesítő helyi lelkipásztor vezetése alatt állnak. Ezek valamiképpen a földkerekségre kiterjedő, látható egyházat teszik jelenvalóvá. Talán nagyon érthető ez a mondat, mégis álljunk meg egy pillanatra ezzel kapcsolatban, és hangsúlyozzuk, hogy helyi szinten a plébános képviseli a püspököt és magát az egész egyházat, amikor a liturgiát, a szent misét bemutatja. Így folytatja a zsinat, ezért kell elméletileg és gyakorlatilag ápolni és elmélyíteni a híveknél és a papságnál az egyházközség liturgikus életét és szoros kapcsolatát a püspökkel. Törekedjenek arra is, hogy a közösség tudata élő legyen, és különösen a vasárnapi szentmise együttes megünneplésében mutatkozzék meg. A zsinat tehát hangsúlyozza a vasárnapi szentmisének a fontosságát. Ugyanúgy, mint az ősegyházban a hét első napja, a vasárnapi közös összejövetel, a kenyértörés a legfontosabb momentum volt az ősegyház életében, ugyanígy az egyházközségben a vasárnapi szentmise középpontban áll. Éppen ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem elégséges rádión, televízión keresztül belekapcsolódni a szentmisébe, jelen kell lenni a vasárnapi közösségben, a plébánia életében, hiszen ez az egész egyháznak a liturgikus cselekménye. A továbbiakban a zsinat beszél a liturgikus mozgalomról, ebben arról szól a 43-as pontban, hogy a mozgalom a liturgia ápolására és megújítására bontakozott ki, joggal tekinthető az isteni gondviselés korunk számára adott jelének. Nem más, mint Szentlélek járás az egyházban, mely annak életét, sőt korunk egész vallásosságának sajátos, ismertető jeggyel látja el. Ezért a zsinat a következő határozatokat hozza, beszél a zsinat országos liturgikus bizottságról, ez hazánkban a Magyar Katolikus Püspöki Karnak az irányítása alatt létrehozott és működő szervezet. Ebben megjegyzi a zsinat, hogy a liturgikus bizottság foglalkozzék a liturgia tudományáról, a zenéről, az egyház művészetről, és ezekhez a megfelelő szakembereket próbálja megtalálni. Szintén beszél a zsinat az egyházmegyei liturgikus bizottságról, egyházmegyénkben ez az érsek úrnak a vezetésével működik. És szintén fontos az egyház zenei és egyház művészeti bizottságnak a létrejötte. Talán az egyház zenével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy nem mindegy, hogy a legnagyobb misztériumot, a szent misét, amelyben Krisztus kereszt áldozata valósul meg, milyen zene képviseli, milyen zene kíséri a liturgiát. Érdemes ezt végig gondolni, hogy nem az általános tetszés kell, hogy ezt irányítsa, hanem egy mélyebb liturgikus gondosság. Szintén fontos, hogy milyen képek, szobrok vannak a templomban. Fontos tudni, hogy nem mindegy, hogy valaki otthon megunt egy képet, meghalt egy idősebb hívő, és a család úgy gondolja, hogy a templomba viszi azt a képet. A templom nem kép lerakóhely, hanem tényleg olyan hely, ahol a művészet elősegíti az Istennel való találkozást. A következő pontban, a 47-ben a zsinat az eukarisztia és a kereszt áldozatról beszél. Így szól. Üdvözítünk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, amelyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozat a századokon át az ő eljöveteléig jelenlévő valóság legyen. Ezért szeretett jegyesére az egyházra bízta halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, amelyben Krisztust fogadjuk szívünkbe, lelkünk megtelik kegyelemmel, és megkapjuk a jövendő dicsőség zálogát. Kedves rádióhallgatók, fontos momentum ez a zsinati megfogalmazásban, hiszen minden szent mise Jézus kereszt áldozatának megújítása, az utolsó vacsorának az emlékezete. Éppen ezért fontos és lényeges, hogy a hívek a papsággal, a szentmisét bemutató pappal együtt ezekre a misztériumokra gondoljanak, és átéljék, miközben megjegyzem, hogy a saját kéréseiket, a saját életüket tegyék Krisztus oltárára. Kedves rádióhallgatók, innen fogjuk folytatni a következő alkalommal, amikor is újra a tevékeny és tudatos részvételről szól a zsinat, azt szeretné elérni a szentmisén résztvevőkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink,